Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Komlósi Piroskával, Károli Gáspár Református Egyetem címzetes egyetemi docensével, klinikai szakpszichológussal, családterapeutával Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Komlósi Piroska asszonyt, a Károli Gáspár Református Egyetem címzetes docensét, klinikai szakpszichológust, családterapeutát. Kedves Piroska, köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket, és eljöttél, hogy bizonyságot tegyél a hitedről és az életedről. Nálad a hit és a hivatás összetartozik, mert az emberi pszichével, a lélekkel foglalkozol, és a lélek isteni eredetű. Én úgy gondolom, hogy hit nélkül talán ezt a hivatást nem is lehet jól művelni. A hit alapjait gondolom, hogy már gyermekkorodban megkaptad. Hívő családból származol?
Igen, mindkét szülőm mélyen hívő ember, és a nehéz politikai időkben is következetesen az életükkel, példájukkal képviselték ezt. Tanárként nem járhattak templomba, de mi gyerekek elmentünk, és a mindennapjainkat átszőtte. A mindennapi igeolvasás, az éneklés, imádság, és azt gondolom, hogy a cselekedeteikkel bizonyították leginkább, hogy igyekszik az ember a Biblia szerint élni.
A szülői példamutatás nagyon fontos, és ha nem is rögtön látjuk az eredményét, de később biztosan visszamutat. Milyen indítatást kaptál, hogy a lélek dolgaival foglalkozzál?
Mindkét szülőm pedagógus, pedagógia szakos, egyetemi tanár volt, édesapa, édesanyja pedig általános iskolába tanított. Mindig hallottam, hogy otthon hogy beszélgetnek a gyerekek problémáiról, családról, édesanyámen családot látogatni, szülőkkel beszélt. Tehát hallottam egyrészt konkrétan ezt a családdal való segítő törődést. Másrészt a családunk életében mindig voltak támogatott, megsegített, idősebb, elesettebb emberek, tehát ez is hozzátartozott az életünkhöz. De az, hogy hivatásként választani ezt a segítést, ez olyan természetesen jött otthonról, nem felejtem el soha, hogy édesapának mondtam, hogy majd valami olyat szeretnék csinálni, amit ti csináltok édesanyával, és hogy ez hova menjek egyetemre. És akkor édesapa azt mondta, hogy ahhoz, hogy a dolgot mélyebben megértsd, ahhoz jó lenne pszichológia szakra menni. És ezt tettem, jelentkeztem, csodával határos módon sikerült, ezt kell mondjam, mert évenként 20 főt vettek fel akkor az ELTE-re, 10 fő már előre előfelvettekkel betelt, úgyhogy 10 hely volt, nem is értem, de hát az úr csodásan működik, és valószínű nekem oda kellett kerülnem, úgyhogy igencsak meg voltunk lepve, hogy fölvettek, és azonnal tanulhattam.
És hogyan volt tovább?
Az egyetemi éveim is érdekesek voltak, bár nagyon hiányoztak a gyakorlati tárgyak, hát most már nem így van. Azt látom a Károlin főleg, hogy mennyire gyakorlat központú és a hivatásra készítenek föl. Hát mi tanultuk a pszichológiát, szinte mosolyogni való, hogy amit akkor tanultam, annak hasznát minimálisat tudtam venni a gyakorlatban. De amikor végeztem, akkor megint csak az útkeresésemet egy felsőbb kéz irányította, és a budapesti közlekedés vállalattól, ahol munkát vállaltam, hogy legyen munkám, és akkor már férjnél voltam, hogy előbb-utóbb kaphassunk Budapesten letelepedési engedélyt, aztán lakást. Szóval ezek már régi-régi dolgok, de kemény valóság volt, hogy akkor azért mentem el gyorsan egy ilyen alkalmasságvizsgáló pszichológiai helyre, hol nagyon tudtam, hogy én más szeretnék. Mindig iskolapszichológiáról álmodtam, de akkor az még nem volt. És onnan mondhatni kiemelt klinikumban dolgozó Mirei Ferenc pszichológus, aki átvitt a Lipótra, ahol betegekkel, gyógyítással, és hát a pszichológia mélyebb megértésével tudtunk foglalkozni, úgyhogy onnan indult a klinikusi szakmai utam. Közben a csoportokra és a családokra irányult a figyelmem. Tehát az első tudományos munkámat azt a szülő-gyerek kapcsolatból, családterápiából csináltam. Érdekes volt, amikor egyszer csak ugye hallottam, hogy az emberi életben ilyen 7 évenkénti ciklikusság tetten érhető, és akkor gyorsan visszagondoltam, hát akkor már 50 körül jártam, és nagy csodálkozva észrevettem, hogy a munkahelyeimen 6-7 év után váltottam. És ez megint olyan volt, hogy tovább hívtak, tovább mehettem, újabb, mélyebb dolgokat tanulhattam a Lipótról. Buda Bélával a sportkórházba mentem el, ahol kimondottan pszichoterápiás osztály működött. Ott nem csak a testet, hanem a lelket is lehetett már gyógyítani, és igazán szabadon a hitemmel is tudtam dolgozni. Ez Buda Béla lehetővé tette, szóval itt már nem kellett a magas politikától tartani.
Említetted ez a 6-7 éves ciklusokat, ez kapcsolódik egy igéhez, a Prédikátor könyvéből.
Ja, ha így veszük, a mindennek rendelt ideje van. Igen. Hát ez tényleg így van, mert ezek a váltások nem voltak olyan egyszerűek, vagy olyan megtervezettek, hanem mindig váratlanul jött. Dolgoztam egészségügy után, elmentem az oktatásügybe, a Zsámbéki tanítóképző főiskolán, tanárképző főiskolán, nagyon szerettem a következő pedagógus generációnak adni egy kis valami útravalóként, amit tudtam, és onnan egyszer csak áthívtak egy International Business School-ba, mert tudtam angolul tanítani, és akkor indult egy ilyen 91-be, és akkor ez nagyon kellett. Nem is értettem, hogy én hogy kerülök egy business school-ba, de úgy éreztem, hogy mennem kell.
Ott is pszichológiát oktattál?
Igen, pontosabban személyiségfejlesztést, a humán erőforrás vonalába csatlakozó pszichológiai ismereteket, kommunikációt, konfliktuskezelést, egy csomó olyan dolgot, amit én ott tanultam meg, ami gyakorlatban jól alkalmazható, meg azért az angol oktatási rendszerből volt mit tanulni. Tehát utána egyszer csak rádöbbentem, hogy ez a 6 év, 7 év ott az IBS-ben, ez arra volt jó, hogy egy nyugati típusú oktatásból, ami hasznos és hasznosítható, azt megtanuljam, átvegyem, és hogy a pszichológiának nem csak a családi, hanem a szervezeti vonatkozásaiba is beletanuljak. Később aztán szükség volt ilyesmire is. Többször kellett szervezetfejlesztésben, humán erőforrás vonatkozású dolgokban is itt-ott segítséget nyújtanom. És akkor onnan, mikor úgy éreztem, hogy ez nekem most elég volt, és egy mély lélegzettel eljöttem, akkor 2 hónap múlva hívtak a Károlira. És ott aztán végül otthon éreztem magam, tehát ott nem 7 évet, hanem 2,5-szer 7 évet töltöttem, és onnan mentem nyugdíjba. Ott éreztem azt, hogy amit gondolok, amit hiszek, amit érzek, azt szabadon taníthatom, és nagyon jó volt.
Említetted, hogy az Úr csodásan működik, én ezt alátámasztom és megerősítem. Milyen élettörténeti eseményed volt, amikor tényleg csodásan működött?
Szinte naponként megélek apró csodákat. Az életem folyamatában nagyon sokat tudnék mondani. A családi helyzet úgy hozta, hogy egy idős nagybácsihoz ki kellett menjek Amerikába, gondoztam egy évig. Ez óriási lehetőség volt, akkor még nem is láttuk, hogy a lányom 9 évesen egy évig ott járt iskolába, és megtanult angolul, és utána lányomnak is, nekem is nagyon sokat adott pluszt az életünkben az, hogy tudtunk angolul, tehát több helyen szolgálhattunk, vagy több helyen tudtunk segíteni, vállalni dolgot. Hát most jut eszembe egy baleset elkerülése a férjem számára, csodálatosan megúszott egy ilyen hegyi folyóba, sodorta a víz, és ami arról szól, hogy az Úr segít, szárnyakon hordoz, kiemel, erőt ad. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy minden nap érzem.
Szerető atyánk az Úristen, és a szerető atya időnként nevel is minket. Ad bizony próbákat is. Az életutunk nem sima és egyenes. Letérünk időnként arról a bizonyos keskeny útról, és akkor ő visszaterel minket. Ilyen akadt a te életedben is?
Igen, egy sok évig tartó nehézség volt az, hogy nem lett gyerekünk, nem bírtam kihordani. És aztán végül megadatott, akkor 8 hónapot feküdtem, és akkor Annácskánk megszületett.
Egy gyermeked van?
Igen, több nem lehetett.
Akkor beszéljünk talán a hivatásodról, mert hát nagyon érdekes hivatásod van. Téged úgy hívnak a szakmában, hogy a magyar családterápia nagyasszonya. Rengeteg szakmai tapasztalattal rendelkezel, és nem is mennék bele most a részletekbe, mert akkor nem lenne elég az időnk, hanem arra gondoltam, hogy egy magyar keresztény család életén keresztül mutassuk be a keresztény élet alapelveit. Tehát onnan, hogy elköteleződnek, kimondják az igent, gyermeket vállalnak, gyermeket nevelnek, eljutunk az üres fészek szindrómáig. Persze ez csak ideiglenesen üres, mert ha az unokák érkezésével újra megtelik.
Igen, mint családterapeuta is, elég korán elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, hogy a családi életben fel kell készüljünk folyamatos változásokra, veszteségekre, majd új dolgokat kapunk helyibe. Ehhez erős és hívő lélek kell, hogy ezeket a kríziseket, változásokat azzal a bizakodással legyünk képesek csinálni, hogy eddig is meg tudtunk oldani dolgokat, eddig is kaptunk segítséget ehhez, majd most is jön a segítség, csak keresni kell, kérni kell. Tehát ezek a családi életciklusok, ezek egyre inkább most már nagy örömömre benne vannak a közgondolkozásban. Amikor én 80-as években írtam erről, akkor még egyáltalán ezen itt hát a nyugati szakirodalomból okosodtam, persze. Aztán, ahogy az évek, évtizedek telnek, mindig újabb dolgokat felfedezek, hogy ott volt, leírtuk, tudjuk, Bibliában le van írva, és íme-íme milyen fontos. Például ugye rengeteg boldogtalan párkapcsolattal, mint terapeuta kell foglalkozzam, és egyre inkább azt érzem, hogy ami a házasság kötéskor elhangzik, hogy vele megelégszem, hogy ez a mondat, ez milyen fontos útmutató kell, hogy legyen az embernek. És manapság a fogyasztói világban minden az ellenkezőit harsogja. Akarj újat, akarj modernebbet, frissíts, változtass. Sajnálom az embereket, akiknek az agyát ezzel mossák át, és akik nem azt hallják naponta, hogy amit kaptál, annak lehet örülni. Amit kaptál, abban sok jó dolog van. Azt keresd, kutasd, fogalmazd meg, beszéljetek róla otthon. Tehát, hogy az egész családi légkörben kapjon méltó helyet az, hogy mi mindent kaptunk az Úrtól, az életünkben mennyi ajándékérték van, és hogy ennek tudjunk örülni, ezzel tudjunk megelégedni. És azt hiszem, hogy a párválasztáskor ez az egyik, ami egyre inkább értelmet nyert számomra. A másik pedig az az ige, amit még Gyökösi Endre munkásságából tanultam, ő sokat hangoztat egy könyvének is, van egy ilyen cím, hogy nem jó az embernek egyedül, és a folytatás, adok neki segítőtársat, hozzáillőt. Minden jelzőnek súlya van a Bibliában, aki ezzel foglalkozik, az érzi, hogy ezek egyáltalán nem hiába való szószaporítások. A hozzáillőben a pszichológia egyre inkább sejti, bár a tudástól még messzi vagyunk, hogy a párválasztásban mi is az, ami mozog az emberben, mi az, ami a figyelmét, az érteklődését oda irányítja erre vagy arra az emberre, vagy egy idő után valaki, aki már ott van előtte, hogy kezd fontossá válni, hogy mik ezek a dolgok, mik ezek a úgy mondjuk szükségletek, tudattalan szükségletek, amire vágyik, szomjúzik, amire szüksége van egy társnál. És akkor a hozzáillőség az megtörténik, ha ezeket a természetes irányultságokat hagyjuk érvényesülni.
Mit derített ki a pszichológia ebben a tekintetben?
Hogy általában a másik emberben valami komplementaritást, kiegészítést keresünk. Sokszor mondják, hogy similis simile gaude, tehát a hasonló hasonlónak örül. És azt is mondják, hogy az ellentétek vonzák egymást. Na most akkor miről is van szó? És természetesen mind a kettő nagyon igaz, csak mind a kettő másra vonatkozik. Ha az emberi életben, a párkapcsolatban, házasságban, családban nézzük, akkor a hasonló hasonlónak örül, az tapasztalatom szerint arra vonatkozik, hogy hasonló értékek, hasonló szemléletmód, hasonló látásmód, hasonló hitben élés. Ezek adják azt az örömöt, hogy érezzük, hogy összetartozunk. A másik dolog, hogy az ellentétek vonzzák egymást, itt pedig sokkal inkább a karakter, temperamentum, energetizáltság, szeretett képesség, tehát az életnek sok funkcionális vonatkozása az, ahol nagyon jó, ha egymást kiegészítjük. És amikor emberek x év után panaszkodnak, hogy olyan különbözőek vagyunk, és visszamegyünk a kapcsolat kezdetéhez, amikor bizony nem szenvedtek attól, hogy különbözőek, hanem örültek, hogy egymást kiegészítik, akkor látjuk, hogy ezeket megint csak tudatosan értékként kellene, kellő alázattal venni. Tehát, hogy a másiknak a mássága az nekem segít gazdagodni, nyitottabbnak lenni, érzékenyebbnek lenni, erre a másféleségre tanulni tőle. Szóval ez a hozzáillő és segítőtárs, ezek a mai világban egyre fontosabb megértésre váró és elfogadásra váró jelzők. Ott van a másik, a segítőtárs. Hogy van-e a mai fiatalokban, a pár kereső fiatalokban annyi alázat, hogy átérezzék, hogy bár jó karriert csináltak, sok mindenük van, de az élet igazi művelőséhez és éléséhez kell valaki, aki nekik sok mindenben segít. És amikor ezt nem érzik át, akkor egy társat nem tudnak értékelni. Nincs rá szükségem, szabad időt el akarom vele tölteni, vagy legyen a gyerekemnek apja. Hogy szomorú, hogy mennyire elmegyünk a valós értékek mellett, és a másik emberben ezt kevésbé látjuk és veszük észre. De én azt gondolom, hogy amit fontosat hozhat az ember a szüleitől, az például a hála érzésének a képessége. Egy pszichológiai vizsgálat kimutatta, hogy a kicsi babák az anyjuk arcát látva tanulnak el érzéseket. És a hála érzése is ilyen. Tehát az az anya, aki örül a gyermekének, és az arcán megjelenik a boldogság, a hála, hogy jaj, de jó, hogy vagy nekem. Ezek a gyerekek az anyától eltanulva képesek lesznek hálásan, örömmel viszonyulni dolgokhoz, ahol egy anyának valamiért nem adatik meg. És nem véletlen mondom ezt, hogy nem adatik meg. Ő maga már valami hiánnyal, örömkészség, hála érzés hiányával megy bele az anyaságba. Ott a gyerekének se tudja ezt átadni.
Dr. Komlósi Piroskával, a Károli Gáspár Református Egyetem címzetes egyetemi docensével, klinikai szakpszichológussal, családterapeutával Miklódi Márta beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. Betlehemre várva.